Az ELTE titkos története. Almási Miklóssal Hargitay Henrik beszélget.
Köszöntöm Almási Miklóst az Egyetemi Rádió stúdiójában. Az Egyetemi Rádióban az egyetemről lesz most szó, méghozzá a régi egyetemről. Milyen volt az egyetem 1950-es, 70-es években? Kezdjük az elején, hogy hogyan lehetett egyáltalán bejutni az egyetembe annak idején, 50-es évek?
Hát az 50-es években könnyű volt, mert akkor arról volt szó, hogy minél többen, és hát a munkásparaszt szülők gyerekei, és én annak számítottam, és így súgy be, nem volt akadály. Nehezebb volt annak, aki apukája patikus volt, vagy netalántán nemesi előnével rendelkezett, akkor vagy egyáltalán nem, vagy valami kerülő úttal, de inkább nem. Hát elég rossz idők voltak, amikor kezdtem. Ugye az volt 1951, 54-be végeztem, ami, hogyha utána számoltok, egy kicsit kevés. Mert hogy az a szak, amire én jártam, az a filozófia szak volt, és azt úgy fokozatosan megszüntették. Mert két úgynevezett pöttyös, vagyis hát gyanús alak volt itt a főnök a filozófia és esztétika szakon. Az esztétika szakon Lukács György, a világhírű filozófus, már akkor is világhírű volt. A filozófia szakon pedig Fogarasi Béla, akit hát moszkvai emigrációja óta elég gyanús szemekkel néztek. És amit ők ott műveltek, az úgy egy darabig elment, sőt, hát sztárolták, aztán fokozatosan, ahogy alkonyult be ez a Rákosi korszak, ment bele a sötét alagútba, úgy lettek egyre gyanúsabbak, és szűkült be a lehetőség.
És akkor hogy szűnt meg a szakete? Hogyan?
Úgy, hogy nem indítottak új évfolyamot. Tehát amikor én jelentkeztem, akkor egy másik szakon kellett kezdenem. Egy évet elvégeztem, és akkor ugróvizsgát kellett tenni, hogy a harmadik évre kerüljek. Tehát volt első évem, meg harmadik, negyedik évem. És a negyedik év után lettem PhD-s, vagyis akkor aspiráns, és akkor úgy folytattam. Én bekerültem a Lukács iskolába, vagyis Lukács közvetlen tanítványaként, tehát egy kis hátszerem volt, ami jó is volt, meg rossz is. Jó volt, mert amikor fénykora volt, mondjuk 49 és 52 között, 49-ben még én középiskolás voltam, akkor kezdtem el járni Lukács szemináriumaira, ahova meghívott. Akkor tömegek, hát a csilláról lógtak, és nagy teremben volt a szeminárium, és a legjobbak ültek az első sorban, és ott borzasztóan nyomultak. Aztán, amikor Lukácsot kinyomták, volt egy úgynevezett Lukács vita, ami arról szólt, hogy Lukács nem marxista, Lukács nem szocialista, Lukács nem szereti a rendszert, a szocialista realizmust, meg ilyen marhaságokat, akkor fokozatosan lecsökkent a létszám, annyira, hogy amikor már elterjedt a híre, hogy esetleg lesz egy Lukács per is a Rajkper mellett, akkor már csak öten voltunk a szemináriumon, és a Lukács szobájában lehetett a szemináriumot megtartani. Tehát ez egy pozitív és negatív keveréke volt, mint egyetem. De maga az egyetem, az ugye most így visszafelé tekintve borzasztó homogénnek tűnik, hogy ilyen nagy terror, meg elnyomás, meg minden, meg a munkáskáderek és a polgári, úgynevezett polgári káderek, vagy polgári származású gyerekek egymás közti viszonya. Nem, akkor nem volt ilyen, aki egyetemista volt, az egyetemista volt, és volt valami protest szellem az egyetemben akkor, és én emlékszem arra, hogy volt Sztálin születésnapja, tehát egy óriási ösztönébi banzáj volt, az egyetem is föl volt virágozva, ahol most bejövünk a épületbe, hogy ott van egy lépcső, és egy kisebb lépcső, és akkor ott a folyosók kezdődnek, ott középen állt egy Sztálin szobor, mindenféle virágokkal, koszorúkkal, zászlókkal, és egyik reggel odaszartak a szobor elé. Protestből. Ha most ez volt ugye, azt hiszem 52-ben, ha jól emlékszem, 4 év múlva ledöntötték azt a szobrot. Szóval ez már valahol mégiscsak benne volt a dologba, ilyen is. Vizsgálat volt persze minden, nem találtak semmit.
Az egyetemi oktatásban hogyan jelent meg az, hogy egy szocialista rendszerben vagyunk? Tehát a szaktárgyak, mondjuk a filozófia az különösen érzékeny ebből a szempontból.
Na most ez a specialitás ennek a két szaknak, hogy itt két ilyen óriás állt, hát elsőbb a Lukács, szóval itt elsőbb minőségi követelmények voltak. Tehát mi, mint filozófusok, föl voltunk mentve az egyetemben kötelező valláselméleti kurzusok alól, vagyis a dialektikus és történelmi materializmus óráinak látogatásától, mert mi von Haus ezt tanultuk, mint filozófusok. Tehát én nekem fogalmam nem volt, hogy miért tanulnak ezek a szerencsétlenek. Aztán, amikor elvégeztem az egyetemet, és aspirantúrára felvételi vizsgát kellett tenni, akkor ilyen kérdéseket kaptam, és akkorát szívtam, hogy én most, mert fogalmam nem volt, hogy mit kell rá válaszolni. Akkor, mint az őrült mentem utána, és akkor láttam, hogy a vastag könyvekben le van írva 20 pontba a nem tudom minek a fejlődése, a kapitalizmus halálának 12 pontja, meg ilyen őrületek, amitől meg voltunk védve. Tehát a szak kifelé ugye a rendszer alapjait biztosító ideológia oktatója, tanítója, kidolgozója volt, befelé viszont eszméletlen védelmet adott, hogy itt csak a minőség számított, tehát mi nyugodtan mindent olvashattunk, ami nyugaton megjelent, kaptunk külön engedélyt a zárolt anyagok, könyvtári zárolt anyagok olvasására, sőt az volt feladva. Viszont nem kellett ezeket a hülyeségeket tanulni. Persze azért beszűrődött a dolog, mert az évfolyam az nem olyan évfolyam volt, mint most. Tehát az évfolyamon harmadéven voltunk, azt hiszem 15-en, negyedéven voltak 10-en, és a kettőt összevonták, abból 6-an hiányoztak, szóval olyan barátságos légkör volt. De a társaság egyik fele az ilyen rendkívül szemellenzős, marxista, leninista tudós volt, aki ráadásul párttag, sőt, ráadásul a rendszer feltétlen híve, csak a rendszernek lett igaz. A másik fele, az meg ilyen anarchista, vagy protest, vagy rendszerkritikus, és akkor röhögtük ugye egymást. Ők röhögtek, ők nagyon szigorú szemmel néztek ránk, meg röhögtük őket, hogy ők milyen fafejűek, ami nem volt azért ennyire nevetséges, mert ugye akkor voltak a perek. A rajkper, de már előtte is voltak perek, orvosper, amiről nagyon kevesen tudnak, majd debreceni orvosperrel indult a dolog, még valamikor 48 végén. És akkor meséltek anekdotát? Hogy működött ez igaziból. Hogy egyfelől ugye ez a háttér, másfelől a védelem. Harmadsor a védelem fejében a tanszék megkövetelte a maximális munkát. Szóval ma elképzelhetetlen az, hogy máról holnapra föladják a Karenina Annát elolvasni. És a szemináriumon a Karenina Anna megy. Elképzelhetetlen, nem máról holnapra, hanem a jövő hétre, ami az egy két vastag kötet. De ugyanez idegen nyelven is, vagyis nyelveket kellett tudni, mint az őrült tanultam a nyelveket. Másrészt iszonyatos mennyiségű olvasmányt, hogy az életünket a könyvtárba kellett tölteni, mert harmadrészt a tanszék biztosította azt, hogy nincs sok óra. Direkt azért, hogy könyvtárba járhassunk, hogy olvassunk, mert ugye már nem lehetett könyvüzletbe venni ezeket a dolgokat, sőt, csak idegen nyelven léteztek. Na, a szeminárium a következő volt, Martinovicsról jelent meg egy könyv, és hát a magyar jakobinizmus, a francia felvilágosodás és forradalom hatása Magyarországra, ez volt a téma, és ebből Martinovics szerepe. Na most a dologban az az érdekes, hogy ez egy szeminárium, én tartottam a referátumot, a vita az három alkalommal folytatódott, de olyan mélységig ment el, hogy akkor adták ki a Martinovics per, én azt hiszem 6 kötetben jelent meg a teljes per anyag a Történettudományi Intézetben, akkor 3 kötetet lehetett megszerezni. A Martinovics ügynek a kapcsán előkerült a Zrínyi Frangepán ügy. Ugye azt is a Habsburgok állították bíróságra, és az első koncepciós per volt a magyar történelemben. Ezt a szót, hogy koncepciós per, nem ismertük, de az, hogy hamis volt a per, azt tudtuk. Tehát hogy a túróba lehetett, hogy egyfelől van egy Rajk nevezetű ember, akit hamis vádakkal, koncepciós perre halára ítélnek, másrészt az egész szak azzal foglalkozott, hogy a történelmi párhuzamot kutassa Frangepán, Zrínyi Frangepán és Martinovics esetében. Mert Martinovics perben is voltak, akiket ilyen koncepciós módon ítéltek el. Ráadásul a dolgozat, amiről szó volt, és amit nekem referálnom kellett, az azt állította, hogy Martinovics az a császár besugója volt, tehát tulajdonképpen megszervezte az első magyar jakobinus társaságot, és közben jelentette a császárnak, hogy itt megszerveződött az első császárt megbuktató forradalmi sejt. Na most ez az abszurdum ment, és hát ez annyira izgalmas volt, hogy mindenki nekiesett az hozzátartozó irodalmat fölkutatni, ma már senki nem tudja, hogy hogy volt egy olyan evangélikus püspök, akit Simonidésznek hívtak, az ebből írt egy cikket. Ez a cikk, ez ment kézről kézre, aztán a cikk eltűnt, könyvtárban se található. Aztán Benda Kálmán adta ki a Jakobinus per iratait, akkor jelentek meg, kézirat formában olvastuk. Érdekelt minket, hogy mi a túró van. Egy fraknói nevezetű történész megírta a Martinovics életét és a pert magát. Most akkor egymással szembe állt a két tábor, az osztályon belül, vagyis a két évfolyam ugye együtt volt. A szemináriumban, hogy most egyik oldalon azt mondták, hogy igen, ez forradalmárból tisztességes, és koholt vádak alapján kivégezték, a másik azt mondta, hogy rohadt áruló volt, elárulta a magyar népet, elárulta a forradalmat, elárult mindenkit a császárnak. És ez annyira ment, hogy utána kellett kutatni. Most csak ezt azért mondom, hogy ez ma elképzelhetetlen, hogy egy ilyen kis piti ügyben, hogy egy Martinovics könyv vagy tanulmány alapján készült referátumból ekkora háttérmunka legyen. És akkor ezen a két szakon ez volt a követelmény. Tehát aki ezt nem bírta, az úgy kiszűrődött, vagy nem tekintették igazán belevaló srácnak a szakon. Egyik fél se, tehát ezek a meggyőződéses vad szájtépő komcsik sem, és a másik oldalon meg ezek az ugyancsak marxisták, de nem ilyen szájtépő véres szájú komcsik, akik a rendszert is kritizálták, meg az egészet kicsit átlátták. Azt nem tudtuk, hogy ez mennyire koncepciós per, és mennyire hazugság alapján áll ez a dolog. Szóval nem akarom szépíteni a dolgot. De mind a két tábor csak arra esküdött, hogy aki a minőségi követelményeket nem bírta, vagy nem tudott nyelveket, vagy kibukott ezeken a végül is teszt szemináriumokon, az úgy volt, de hát nem vett részt abban a szűkebb körbe, akik ennek a szaknak a magvát adták. Na most mondom, hogy ez a társaság, ez ki volt emelve az egyetem általános életéből. Viszont kötelező volt fölvenni a történelem szakot, bele kellett hallgatni természetud a TTK előadásaiba.
Ez tanrendileg?
Tanrendileg előírás volt, mert egy filozófusnak természettudományos műveltséggel is kell rendelkezni. Na, a TTK-n akkor volt tudománytörténeti kurzus. És azt kellett hallgatni, de ha már tudománytörténet, akkor bizonyos dolgokat, például a kvantumfizikából kellett tudni valamit, annak kapcsán kellett valamilyen matematikai izét, volt külön speckol matematikából, tehát én még a differenciális integrál számítást ott kezdtem tanulni. Szóval annyira mélyen ment a dolog. Szociológia értelemben ez azt jelenti, hogy valamilyen rálátásunk volt, hogy mi történik az egyetem egyéb szakain, és hát a történészekkel együtt voltunk, akik van 300-as félétszám volt, ugye, mert az volt a hivatalos álláspont, hogy a régi történész garnitúrát le kell cserélni, egy új fiatal, szocializmus pártoló, munkásparaszt értelmiséggel kell föltölteni, és azért nagyon sok embert tettek föl a történész szakra. És akkor ott ültünk a többi történész között, és halálra röhögtük magunkat, hogy azok miket mondanak. Ugyanakkor a másik oldalon voltak zseniális történész előadók. Például Hanák Péter akkor volt fiatal, és hát az ő órái azok olyanok voltak, hogy minden szavát lestük, mert hát zseniális előadó volt. Szóval ma elképzelhetetlen, vagy ma van egy pár ilyen. Meg az Ittó Zoltán, akinek itt a emlékművét, vagy emlékplakettjét lehet látni a bejáratnál, akkor aktív tanár volt, és azért is lelkesedtünk, annak az óráit azt imádtuk, a többi röhögtünk, és főleg azon, hogy a gyerekek, akik ott mellettünk ültek, mennyire más világban élnek. Szóval a szünetben ugye dumáltunk velük, és kiderült, hogy valami egészen más az, amit ők beszélnek, meg amit mi beszélünk.
Tehát ők komolyan vették a...
Halál komolyan. Mi meg, hát ugye egyfelől még komolyabban, mint ők, mert mi tudtuk a Marx igazi szövegeknek az alapján tudtuk, hogy az hogy néz ki, meg a Lenin igazi szövegei alapján, hogy hogy néz ki, mert akkor már az is gyanús volt, ha valaki Marxot olvasott. Tehát Stalint lehetett olvasni, sőt, az kötelező volt. Lenint már kevésbé, Marxot olvasni, hát az maga volt a bűn, a revizionizmus, a polgári elhajlás, a nem tudom mi. Legalább olyan bűn volt, mint smárolni a folyosón. Tehát egyetemi élethez az, ami most itt elő, vagy hát természetes, hogy a folyosón élünk, akár csak a média folyosón, vagy bármelyiken a két szünetben, ugye igazi élet van, ez nem volt. Szemináriumon viszont, amíg prelegált valaki, addig hátul a sorokba ment a tulajdonképpen a diák élet, vihogás, röhögés, beszélgetés, csókolózás, minden. De ha valaki ezt észrevette, abból az akkori KISZ, akkor DISZ-nek hívták, akkor összeült, és akkor elítélte, hogy a polgári viselkedéshez, hogy egy fiatal nő hallgatót, egy fiatal férfi hallgató arra kényszerít, hogy csókolózzon vele, ez helytelen, mert az előadásnak ugye másról kell, oda kellett volna figyelni, a szocialista állam nem azért bám-bám-bám nem részletezem. Ami ugye csak röhögésnek keltett, de ugyanakkor félelmet is, szóval mi éltünk egy vulkán tetején, anélkül tudtunk volna, hogy holnap fölrobban a vulkán. Ez volt az általános. Tehát például kutattuk a koncepciós perek logikáját Martinovics nyomán, és ugyanakkor nem tudtuk, hogy a következő pillanatban robban az egész, mert 1956-ban ugye kiderült a Rajkperről, hogy Koltper, az vezette be az 56-os forradalmat, a Rajktemetés. De előtte 5 percet derült ki az, hogy hazudott az egész mindenség, és kivégeztek 10 vagy 12 embert ártatlanul, és a Rajktemetés, hát az fölért egy akkora tüntetéssel, mint amit októberben szoktunk látni a parlament előtt, de hát annak mondjuk a 10-szeresével.
A diák élet az milyen volt az 50-es években? Tehát voltak mondjuk klubok, vagy összejövetelek?
Nem, igen. Hát ugye annyit azért is lehetett sejteni, hogy egy ilyen lakáson tartott beszélgetés az rögtön az ÁVO-hoz kerül. Hát ugye akkor nem AVH volt, és nem politikai rendőrség, nem ÁVO. Tehát ez nem volt. Viszont volt olyan, ami ma elképzelhetetlen, volt olyan, hogy golyavári esték, ahol vinyil lemezekről klasszikus zenét lehetett hallgatni. A klasszikus zene mondjuk Beethoven Csiszmol zongora versenye, bevezette Kardos László, neves irodalomtörténész, a másikat Bóka László, még nevesebb irodalomtörténész, a komoly emberek. És ott ült 300 ember a Gólyavárba, és hallgatta vinyiről, mert a vinyil is ritkaság volt. Már elképzelhetetlen dolgok ezek. És ott ült, én a klasszikus zenei műveltségemet ott szereztem. Tehát minden kedden oda mentem, és akkor este 7-től 10-ig ment. És hogyha kértük, akkor még egyszer játszották a harmadik tételt, és akkor örjöltünk, hogy hű, és akkor elmagyarázták, hogy ez más játékban hogy van, fölrakta, megmutatta. Szóval eszméletlen volt, na ez volt egy társaság életforma, mert azért a két tétel szünetben, vagy két zeneszám szünetében azért ott ment a csencsen, fogtuk egymás kezét, csajok, fiúk, kivel. Tehát ez egyfajta társasági élet is volt, amellett, hogy hát egy, de nem volt televízió. Ezért ez hozzátartozik, mind az olvasáshoz, ahhoz a mániához, mert azért ez éjfélig tartott, vagy még tovább is az olvasás, a könyvtárban befejeztük. A filozófia könyvtár az egy nagyon jól föltöltött, alapos könyvtár volt, azt haza lehetett vinni, azokat otthon lehetett olvasni, a többit meg az egyetemi könyvtár. Na most társasági élet egyetemi könyvtárban is. Tehát az ember elfáradt, fél, akkor kint a előcsarnokba, beszélgetés, aztán később már lettek eszpresszók, akkor ott folytatódott, de pénzünk nem nagyon volt arra, úgyhogy inkább ott, és akkor persze azért összejöttek ezek a kisebb társaságok, akik egymás között megengedték maguknak azt, hogy őszintén beszéljenek. Amit egy szemináriumban esetleg nem engedtek volna meg, vagy hangosan úgy az évfolyamnak már nem. De több ilyen csoport volt, vagy az utcán sétálva elmeséltük egymásnak, hogy meg mint. Persze naivak voltunk, és annyira, hogy előbb említettem, hogy ilyen megvadult, rendszerhívő, véres szájú komcsikoltak az egyik tábor. Ezek ilyen paraszti származású, tényleg a rendszer hozta őket föl, és ők meg hálásak akartak lenni, és hát az a marxizmus, amit akkor tanultak, ami tényleg sehol máshol nem lehetett tanulni, amit Lukástól lehetett tanulni marxizmus címén, az még úgy a fejükben még egy ilyen elit meggyőződést is adott. Tehát ez volt az egyik tábor, a másik meg a szkeptikusok tábora. Az a furcsasága, az a történelem fintora, hogy ezek a meggyőződéses véresszájú kommunisták, akiről csak egy adatot, hogy 56-ban, akkor már én aspiráns voltam, bementem a tanszékre nagy félelmek között, és hát ott minden föl volt burogatva, ott ilyen forradalmi szállás volt, és ott aludtak a forradalmárok. És az egyik fiókban, minden össze volt, a könyvek össze voltak földön. Az egyik fiókban találtam egy noteszt. És a notesz az egyik ilyen véres szájúé volt. És a notesz úgy kezdődött, hogy egy telefonkönyv volt. AVH, 2. telefonszám, politikai osztály telefonszám. És ez az ember aztán szerencsétlen börtönbe végezte. Mert 56-ban ezek rögtön átálltak, ők lettek a főforradalmárok, az ifjúsági bizottság elnökei, a Petőfi kör valamelyik vezetője lett, a harmadik az a Magyar Nemzeti Függetlenség Bizottságának, a nem tudom ki. Ez a furcsasága ennek az egész társaságnak, hogy nem részletezem, a dolog magáért beszél szerintem.
A 56 előtt mennyire voltak kötelező összejövetelek, ünnepi?
Hú, hát a ünnepnapokon természetesen, tehát november 7-e meg ilyenek, és aztán voltak olyanok, hogy valamilyen ügybe összerántották az egész évfolyamot, mert valaki csúnyát mondott, valaki dicsérte a Titót, és akkor az egész évfolyamot összerángatták, hogy lehet ilyet csinálni, és akkor pellengére állított. Vagy csókolózott valaki, és akkor díszbe arról külön ülés volt, hogy szabad-e csókolódni a folyó, egyáltalán egy nővel szabad, kispolgári csökevény, ha csókol, mind nem részlet. Ezek voltak. Na most erről azért kevesebbet, mert én akkor úszó voltam. Úgy 49-től 52-ig, vagy 53-ig voltam válogatott úszó. Tehát nekem reggel kétszer volt edzésem egy nap, tehát reggel 6-tól 8-ig, és délután 4-től, amíg meg nem dögöltem. Úgyhogy én közben rohantam haza, hogy bírjak aludni valamit, mert aztán este jön a tréning, tehát közben, ami fontos óra volt, azokra eljártam, de úgy, hogy részt legyek a izébe, az nekem luxusnak számított, tehát nem sokat tudtam, és ezt el is fogadták, ja, ha a válogatott adj más, akkor a más értás csak menjen a válogatott a Magyar Köztársaság dicséretére, persze, hát ez hogyne. De azért valamilyen kis rálátásom volt, mégpedig, hát itt volt egy nagy ilyen, ma team buildingnek hívják azt, amikor egy csoportot úgy összekovácsolnak, ugye? Na most akkor még voltak, és sokáig még azután, tanuló csoportok, ami ma nincs. Aminek sok hátránya volt, de egy valami nagyon fontos volt, hogy egymást ismertük egyrészt, másrészt lehetett kölcsönkérni jegyzetet, könyvet, akármit, meg úgy össze is melegettünk, órákat közösen hallgattuk, mert olyan kis szak volt, viszont a szemináriumok azok évfolyamon, tehát egy tanuló csoportban volt. Tehát a szocializációs folyamat nem olyan individualizált alapon ment, mint ahogy most. Én például megkérdeztem a gyereket, hát miért nem kéred el valakit? Azt nem ismerek senkit. Tehát egy könyvet, jegyzetet, akármit. Ma kivétel az, hogyha egy kisebb csoport alakul, és az egymással olyan beszélő viszonyban, vagy olyan közeli viszonyban van, mint akkor egy tanuló csoport. A másik oldala meg kínos volt, mert ugyanazokkal a pofákkal összezárva lenni reggeltől estig, vagy órán is, meg szemináriumban, és az nem jó. Viszont volt olyan, hogy honvédelmi ismeretek, ami ugye nagyon kötelező volt, hát az imperializmus fenyegető veszélye ellen, honvédelmi ismeretek, ami azzal zárult, hogy nyáron egy hónapos katonaság. Na most aztán ott ment a szivatás, viszont a csoport együtt maradt. Tehát mi úgy mentünk a seregbe, ez a csoport, ez egy szakaszt alkotott. Tehát együtt röhögtük végig az egész, nem bírtuk volna ki, Isten bizony, nem bírtuk volna ki azt a szivatást, megalázást, földbetaposást, amit az akkori tisztikar, ami úgy nézett ránk, mint ilyen rohadt kivételezett szemetekre, akik egyetemisták egy hónapig jönnek katonának, és azt hiszik, hogy mindent megúsznak, nekünk meg ott kellett két évig senyvedni, hát most beletapossuk őket a kukoricaföldbe. Na most mi egy darabig szenvedtünk, aztán rájöttünk, hogy ezzel röhögni is lehet, és attól kezdve ki lehetett bírni. Szóval ott kovácsolódott össze, úgyhogy mi megbocsátottuk, a szkeptikusok megbocsátották a véreszájúaknak, ők megbocsátották nekünk, hogy milyen szkeptikusan nézzük az egészet, meg hogy Lukács hívők vagyunk, amikor már rég nem volt szabad. Úgyhogy egy ilyen sajátos cserebomlás alakult ki közöttünk, de mondom, ennek ez a szemét sereg élmény volt, ami most így elviccelem, de olykor életveszélyes volt. Például az első tábor, az Böhönye nevezetű falu mellett volt az erdőbe. Sátrakba laktunk. És kitört a vérhasjárvány. Na most a tisztek nem akarták bevallani. Na most azt kell elképzelni, nagyságrendjét elképzelni, ez egy 20 000 emberes tábor volt. Gondold el, sátorban 20 000 ember, hát az annyi, mint egy koncentrációs tábor körülbelül. És ennek ugye egy negyede már vérhasas volt, hát össze-vissza fosták az egész környező erdőket, sőt, hát már nem tudott elmenni a sátra közé, és letagadták. Ha jelentkeztem a lazaretbe, akkor elzavartak a francba, hogy én rá nem akarom komolyan venni a katonai kiképzést. De aztán a tisztek is elkapták. Ha-ha! Amikor egy magasabb rangú tiszt is beleesett a balhéba, akkor muszáj volt intézkedni, akkor viszont sicsúgy egy pillanat alatt az egész tábort elvitték Kaposvárra a kórházba. Na most gondolj bele, Kaposváron van egy kisvárosi kórház, amiben mondjuk van 100 szabad ágy. És arra rászabadítanak 10 000 embert, aki beteg. Hogy ott milyen állapotok lehettek. 10 000 ember úgy beömlik, teherautó hoztak. Szóval, mint a halottakat, így dobálták fel az embereket a teherautóra, éjjel, hogy ne lássák, és mentünk Kaposvárra. És akkor emlékszem, hogy 3-an már aludtak az ágyba, ide még elfér egy, befektettek mellé. Na most a 3-nak egyiknek el volt törve a karja, a másik valami más. Én voltam a forstos. Azok féltek tőlem, hogy én tőlem megkapják a betegséget. De hát nem ez volt a izé, mert el lehet aludni 4 embernek is egy ilyen ócska ágyon, olyan hullafáradtak voltunk, hanem hát nem lehetett menni a WC-re. A 10 000 embernek nem lehet azt a 3 WC-t használni. Na ebből történt aztán a második nagy balhé, akkor aztán lejött egy vizsgálóbizottság, és akkor mindenkit leváltottak, kirúgtak, lefokoztak, és akkor valahogy enyhült az állapot, akkor építettek ilyen mesterséges új WC-ket, és valahogy az egész rémálomnak végre. Na, csak azt akarom például mondani, hogy a nagy röhögés, a team buildinget alkotó nagy röhögés, hogy összekovácsolódott egy évfolyam, az megint csak a vulkán tetején való táncolás jelentette, mert hát a belejátszott, hogy ez életveszélyes játék ilyen apróságokba is, hogy mert azért egy vérhas járvány nem akármi, ha nem foglalkoznak vele. Több olyan kölök volt, akinek úgy föltörte a csizma lábát, hogy vérmérgezést kapott, és vérmérgezéssel vitték élethalál között be, akkor ez addig nem foglalkoztak vele. Sántitolt a lába, 2-szer akkorára megdagadt, mondták, hogy szimulál. Csak amikor összeesett, és majdnem meghalt, akkor bum-bum, akkor gyorsan bevitték, hogy nehogy már valaki lássa. De mondom, az egészet csak arra hoztam példának, hogy nem lehetett volna kibírni másképp, hogyha nem jön össze az évfolyam. Én nekem az az érzésem, hogy a mai egyetemi élet sokkal egyénre szabottabb, individuálisabb, mint akkor. Szóval akkor volt egy ilyen kollektív buborék, tehát az a 10 vagy 15 ember, akivel együtt éltünk, azzal úgy nagyrészt megbíztunk a vége felé már, mert hát az évek során azért enyhült ez a terror, ugye 53-ban jött a nagy évre első korszaka, és akkor utána már jobbak voltak a helyzetek, 54-ben már befejeződött az egész, akkor lazult az egész följelentősdi, meg félelmetes, meg perek lelepleződtek. De addig, hát ez tartott életbe a egyetemi munkába.
56 után, vagy novemberében mi történt az egyetemen?
Hát azt én akkor már, mint aspiráns éltem meg, hát én eléggé távol tartottam, hát én Kőbányán laktam, először is be se tudtam jönni. Tehát tulajdonképpen, hogy én abból kimaradtam, annak ugye az is az oka, hogy Kőbányáról gyalog bejönni az 1-1,5 óra. És hát azért inkább én ezt fumigáltam, és amikor elindultak a villamosok, akkor kezdtem bejönni. Hát egyszer-kétszer muszáj volt, mert a akkori mennyasszonyom, és nem, akkor már feleségem, mert 56-ba nősültem. Állítólag azért tört ki az OSE, az októberi sajnálatos eseményeknek nevezett balhé. Tehát át kellett mennem Budára, most az egy külön cirkusz, 56-ba Budára átkelni, ugye a hidak le voltak zárva, tankok álltak a följárónál. Az egy olyan kis mosoly offenzíva eredményeként át lehetett menni, mondjuk a legrosszabb napokban. De aztán haza is kellett menni, és az még kellemetlenebb volt, mert különböző szűrőkön átmenni Kőbányáig azért a strapás. 56 után, 57-ben viszont, akkor megindult ugye a represszió, a megtorlás, és hát mi röhögtünk azon is, mint ahogy korábban minden röhögtünk, mármint akik benn maradtak az egyetemen. Ebből a csoportból kevesen, hát én akkor ugye Lukács aspiránsa voltam, és hát mi úgy, akik még maradtak, azok röhögtek.
Aki nem maradt, az hova lett?
Hát ez az évfolyam, ez két felé osztott. Az egyik fele az diszidált. Tehát a véreszájúak közül az egyik fele elment külföldre, mert azok tudtak nyelveket. A másik fele az részt vett a forradalomban, mondtam már, ugye, hogy különböző vezető tisztségeket töltöttek be, már a forradalom előtt a úgynevezett Petőfi körben, az ilyen értelmiségi társulás volt, és egyre híresebb lett az utolsó Petőfi körüli üléseken, már 3-4 ezer ember vitatkozott a rendszer problémáiról, és annak voltak a különböző búrjai. Azok szépen mentek sítre 57-be, volt, akit fölakasztottak, volt, aki 10 évet kapott, 5 év után amnestiával szabadult, de egy életre megkeserítették az életét, végén öngyilkos lett. Tehát így oszlott meg az az évfolyam, ami korábban olyan véres szájúakra és szkeptikusokra oszlott.
Ezt itt bentről hogyan élték meg? Tehát akik itt maradtak, azok hogyan gondolkodtak azokról, akik elmentek, vagy lecsukták őket?
Az elmenteket, hát, hogy milyen hülyék. Hát én tőlem elbúcsúzott egy srác, ment Dél-Afrikába. Hát én azon röhögtem, hát mit csinálni? A oroszlánokra fogsz oldászni? Hát azt se tudod, hogy a benszülött nyelvet nem ismered. Angolul tudsz, de azt nem beszélnek angolul. Ő majd megoldja, meg is oldotta, én röhögtem, de én nem hittem benne, hogy ezt lehet. Akkor volt olyan, aki elment, és aztán végén Amerikába kötött ki, aztán egész jó karriert csinált. Tulajdonképpen nem hittem, mert én nem akartam elmenni. Én annyira hittem ebbe a Lukács-féle akármibe, hogy én mellette akartam maradni. Szóval eszem ágában nem jutott. Néha eszembe jutott, aztán 57, 58, 59-ben azt mondtam, milyen az jobb lett volna ezt kihasználni, ezt a lehetőséget, és lelétszelni. Akkor már volt egy kis könyvtárom, akkor meg a könyvtáromat sajnáltam, hogy azt itt hagyom. Közben más, aki okosabb volt, szépen kiment, aztán 4-5 év múlva kivitték neki a könyvtárát, aztán már postán is föl lehetett adni, szóval ez nem akadály. Hülyeség volt. Vagy nem tudom. Így alakult. Na most a másik oldal, tehát akik börtönbe kerültek, fölakasztották őket, ezt egyrészt nem nagyon lehet tudni, hogy mi lett a sorsuk. Azt tudtuk, hogy lecsukták őket. De hogy aztán ott mi történt, azt nem nagyon lehetett tudni, mert ez nem volt publikus. Rettenetesen féltünk egyrészt, másrészt röhögtünk megint. Szóval itt a nevetésnek valami olyan túlélő funkciója volt, hogy mindebből viccet csináltunk. Közben tudtuk azt, hogy 5 lépéssel vagy 1 lépéssel arrább a havert most csukták le, és alja például Oltvány Ambrus. Az egy ilyen nevezetesség volt a bölcsészkaron, a legtöbbet olvasott fiú volt, az apja nagy képgyűjtő, milliómos volt, hogy került az egyetem, nem tudom. Na most ő volt az, aki mindenkinek a produkcióját ismerte, az összes cikkét, na mester, most mind dolgozol, légy szíves, mondd el, azt ő fejbe tudta, valakivel találkozott, elmondta az egész bibliográfiáját kívülről. Na most ezt a srácot, hát nem is persze részt vett az 56-os dolgokba, és bevitték. Ilyen testi fogyatékos volt, és nagyon finom beszél, már gyerekkori paradigmát nem tudta kijelölni. És bevitték a rendőrségre, ahol féltek tőle. De hogy lehet így ilyen ember, aki így beszél? Na most ez meg azt mondta, hogy vallatótiszt mondja, ez egy legenda, lehet, hogy nem igaz. Vallatótiszt mondta neki, hogy na csak majd mesélj el a maga kapcsolatait ezekkel a rohadt ellenforradalmárokkal. Mert nem meséli, úgy megy az akasztófára, mint a húzat. Nem mesélek semmit maguk, meg adják alább is ezt a dolgot, hagyjanak engem békében. Mondta ezt végig. A végén teljesen pafogódtak a kialat, ez egy tiszta hülye is elengedték. Szóval ilyen furcsaságok is voltak, ezért tudtuk röhögni. A másik oldalon meg hát jöttek a hírek, hogy a palit bevarták 3 évre, és alig úszta meg az akasztófát. Thank you. amikor én elvégeztem az aspirantúrát, akkor itt maradtam adjunktusként, ez volt 57 végén, akkor kineveztek adjunktusnak, a Heller az docens lett. De 58-ba ért el a gőzhenger, tehát addig ment a megtorlás a főbűnösök, idézőjelbe ellen, meg perek, meg akasztások, meg minden. Aztán jött a finom munka, finom fésűvel, és akkor elért az egyetemre is. És akkor megszüntették a Lukács tanszéket, a esztétika tanszéket, akkor Hellert és engem behívott a rektor, mondta, hogy csókolom, viszlát. Én tudom, hogy ez nagyon nehéz, úgy próbált úgy részvevő lenni, de ugyanakkor mondta, hogy na most már sipirc. És akkor eltűntünk.
És amikor tanárul visszatért az egyetemre a 70-es évek végén, akkor mi volt más?
Hát a leggyönyörűbb emlékem az volt a visszatérésre. Ugye ez 20 éven bekerült, ez a kis kaland. Hogy mikor visszajöttem, akkor azzal fogadtak, hogy rögtön adtak nekem az egyetem 25 év, egyetem tanára 25 év óta. Volt egy ilyen plecsni. És azt úgy átadták, hogy 25 éves évfordulóban, hogy itt tanít, gratulálok, amiből 20 évet a kényszermunkán töltöttem, hát nagyon, nagyon élveztem. Na most akkor... Hát akkor még annyiban folytatódott ez a szellem, hogy egyfelől át sokkal szabadabb volt, összehasonlíthatatlanul szabadabb volt a szellem az 50-es évekhez képest. Más is voltak tanulókörök, akiknél megmaradt ez az összetartunk, vagy nagyon sűrű cserebomlás, tehát ott a házasságok születtek, szerelmek, veszekedések, együtt mentek piálni, hullarészegei jöttek be az órára, mert egész éjjel végig piálták. Szóval megmaradt az a diák élet, vagy újra született az a diák élet, ami régen a 20-as, 30-as években volt a bölcsészkaron. Viszont én nem úgy kerültem az egyetemre, hogy ide hívtak, és akkor rögtön kineveztek tanszékvezetőnek, hanem előtte, hát mert azért publikálhattam, mondjuk 63-ig volt szilenciumom, tehát nem írhattam 56 és 63 között. Álnéven tudtam írni 59-től. 63 után viszont tudtam írni, és akkor meghívott ez a tanszék, az a tanszék, hogy tartsak órát. Úgy volt, hogy akkor tartok egy fél évet. A második óra után szóltak, hogy hát most akkor azért nem kéne ezt forszírozni, mert úgy szóltak, hogy a neved az nem kóser itten. Szóval ez háromszor, négyszer fordult elő, hogy elindult, hogy hűha, akkor gyere, akkor egy fél évet rendkívüli előadóként, akkor lesz egy kis kurzusod. Aztán jött egy olyan, hogy akkor kús, mehetsz haza. Tehát volt valami tapasztalatom arról, hogy a mondjuk 68 és 78 között hogy működött. Mert ugye 68-ban volt a csúcsa az enyhülésnek, a gazdasági reform akkor indult be Magyarországon, akkor békült ki a rendszer Lukáccsal, és akkor Lukács tanítványokat előre hozták, és akkor megengedtek ezt meg azt. És utána rögtön jött a csehszlovák bevonulás, és ahol az egésznek egész elmúlt, és akkor megint ezek mentek a süllyesztőbe. Mert a Lukács iskola egyik része az hevesen tiltakozott a csehszlovák bevonulás ellen. Ebből lett az, hogy a Lukács iskolának az a része, aki tiltakozott, az disszidált is, illetve kiutasították az országból, fogalmazd, ahogy akarod, és 73-tól megszűntek a magyar közéletben részt venni, illetve a demokratikus ellenzéknek a illegális résztvevői voltak egy darabig. Na szóval, mikor én visszajöttem, maga az egyetemi élet, az mondom, ezekben a kis szemináriumokban, amik egy-két alkalommal voltak, ami viszont engem megdöbbentett, mert én ezt nem tapasztaltam, rendkívül kritikus szellemű szemináriumba csöppentem. Én megszoktam azt, hogy bemegyek, és akkor mesélek valamit, és akkor utána beszélgetünk. Ez itt nem így ment, hanem élből rögtön a harmadik mondatnál közbevágott valaki, hogy ez nem így van, mit beszélek itt hülyeséget, mert itt ez van megvan, hogy Marx szövegeket néztünk. Tehát akkor nagy divat volt a 60-as években, 60-at mondjuk, hogy 72-ig nagy divat volt a világban is, meg nálunk is, egy ilyen neomarxista akármi, Althusser Franciaországban, Habermas Németországban, egy Anderson nevezetű Angliában, szóval egy nagy fölfutása volt ennek, és voltak ilyen Marx szemináriumok, Althusser találta ki ezt, hogy Lirle Kapitál a tőke olvasása. Egy olyan újraolvasás, ami nem a hagyományos, és nem arról szól, hogy mit mondott Marx, hanem hogy kinek mi jut eszébe arról, amit olvas. És ez akkor általános dolog volt. Én ma már tudom, hogy a közgázon is volt egy ilyen Lirle Capital, az magyarul annyit jelent, hogy tőkeolvasó szeminárium, hogy ebből lett például a mai bankárképző. A mai rendszer egyik legfontosabb ideológiai, gazdasági, gazdaságpolitikai intézménye. Olyan mélyre ment ez a dolog, hogy annyira szabad szellemben olvasták a Marx-szöveget, hogy beáramlott az egész az, amit a nyugati gazdaságelmélet produkált, a Marx kapcsán jött elő, annyira, hogy kiképezték magukat a hivatalos rendszer által hirdetett, már mint a 60-as évek hivatalos közgazdasági szemléletével szemben egy alternatív közgazdaságtan.
Igen? Ez mennyire volt szabad? Tehát föntről ez mennyire esett a kategóriában?
Ez a tűrés határán volt. Tehát azért ezeket a szemináriumokat többnyire pártagok vezették. Hát engem többször behívtak a pártbizottságra, hogy ezt azért nem kellene. Mert például én ezt a 20 évet, amíg nem voltam az egyetemen, ezt a színházi intézetbe bekeltem ki. És ott is volt egy ilyen kis szemináriumom. Többek között Bacsó tanár úr is annak a részese volt, és volt egy ilyen 4-5 fős, sőt olykor 8 fős társaság, aki ott hetenként, két hetenként összejött, és mindenfélét, nem csak Marxot, sőt Marxot a legkevésbé, tehát Schélert, Heideggert, franciákat, mindent olvastunk, egyik napról, egyik hétről a másikra volt föladva, talán beszélgettünk róla, voltak dolgozatok, hát ahogy egy szemináriumot csinálnak, és akkor behívtak a pártbizottságra, hogy micsoda összeesküvés van itt Almási Jeltás, hogy képzel az Almási Jeltás, hogy ez csak úgy egy állami intézményen belül ilyen alternatív politikai rendszer döntögető izét kell csinálni. És akkor úgy hallgattam, hogy itt komoly szövegekről van szó, és akkor ugye a beszélgetés közben csak láttam, hogy úgy elkezd mosolyogni a fószer, illetve egy nő. Kisütött Nyers Rezső felesége, és őknek kiadták, a párbizony, ott dolgozott a párbizony, kiadták, hogy ezt le kell állítani. Ő meg elmondta a hivatalos szöveget, de közben mosolygott, hogy ne vegyen már komolyan. De azért sajnos komolyan kellett venni, a szemináriumnak vége lett, és akkor ment sútyiba. Na most az egyetemen ezt nem lehetett megcsinálni, tehát ez az egy-két órás előadások, amik sorozatnak indultak, kényszerűen leálltak, és itt nem volt olyan, hogy akkor jó, akkor csináljuk illegálisan. Akkor még. Aztán később lett az úgynevezett repülőegyetem, az ebből a kísérletből nyit ki, illetve született, mint ötlet, de azt nem én csináltam már, azt a sokkal bátrabb, radikálisabb, demokratikus ellenzék, hogy egy lakásom, hogy összejöttek. Aztán kiterült, hogy tele van spiclivel, már kezdettől fogva föl volt jelentve az egész, volt be volt mikrofonozva az egész vita, föl volt véve magnóra, szóval ez nem volt egy jó. És aztán ez érdekes, hogy ezt aztán lehetett tudni is. Tehát akik ott részt vettek egy repülőegyetem, tudták, hogy őket lehallgatják, és akkor üzengettek, hogy hallja, aki lehallgatja, hogy most arról van szó, hogy miért fog megbukni a Nyers Rezső gazdasági reformpolitikája, és akkor felolvastak valami szöveget, ezért például, és akkor az a szöveg úgy ment. És akkor olykor föloszlatták, házkutatások lettek, olykor meg beépült a hivatalos rendszerbe, hogy itt van egy ilyen kritikája ennek a... Tehát, hogy a rendszer három ágon működött, egyfelől elnyomta ezeket az alternatív kísérleteket, másfelől beépítette azt, amit lehet a reformba, mert azért a reform az úgy működött, vagy próbálták megmenteni. Harmadrészt kiemelték belőle a reform ellenesek, hogy itt kritizálják a reformot, ezek a rohadt ellenzékiek, de ezeknek igazuk van, mert a reform tényleg szar, és a nagy Szovjetuniót ez bántja. És akkor ezért jobb lesz, hogyha ezeket az érveket megfontoljuk, de a mi szempontunkból, és akkor jó, elnyomjuk ezt az egész reformmozgalmat.
A repülőegyetem az mennyire kötődött a valódi egyetemistákhoz, vagy egyetemi oktatókhoz?
Hát ezek inkább egyetemet végzettek. Tehát ez tulajdonképpen mondjuk a doktoriskolának felelne meg, csak illegális volt. Valamennyire tolerálták, szóval én emlékszem arra, hogy az egyik miniszterhelyettes most nevek nélkül a külföldi látogató azt kérdezte, na és mi van az ellenzékkel? Ja, az ellenzékre, a demokratikus ellenzékre gondol, hát az rendszerünk sármja. Mondta, tudván azt, hogy ezt lehallgatják, ugye hát egy minisztériumi államtitkár nem beszélhet úgy össze-vissza, mert ez úgy benne volt a rendszerben, aztán persze kirúgták. 87-ben kerültem vissza az egyetemre, mint tanszékvezető, és akkor Hát úgy próbáltam rekonstruálni azt, ami volt a Lukács tanszéken, és hát tulajdonképpen ezt a részét sikerült megoldani, de nem is ezt tartom a legfontosabbnak, hanem hogy akkor már nagyon mentek a furkálódások, és ez a tanszék ebből kimaradt. Tehát azt, hogy ez a Békesziget, ez Balassa Péter halhatatlan kifejezését őrzöm a szívemben, aki azt mondta, hogy ez a Békeszigete. Mert minden tanszéken mindenki mindenkit fúrt, nem politikai, hanem mindenféle hülyeséggel. Ez ezen a tanszéken nem volt. És ezt, ha valamit, ennek annyira örültem, és olyan jól éreztem magam, kezdettől fogva. Hát meg hát azért az is hozzátartozik, hogy ezen a tanszéken azért egy csomó nagyon nagy szellemi kapacitás működött. Tehát ezt tudjátok. Ami azért más tanszékeken nem fordult elő. Tehát ezt irigyelték. Úgyhogy itt tulajdonképpen itt dolgozni, akármennyit is kellett dolgozni, az egy nagy kitüntetés volt nekem. Nagy elégtétel, és hát nagyon jól éreztem magam.
A 89-es rendszerváltás, az hogyan érte meg az egyetem?
Hát azt nem tudom, akkor én éppen Amerikában voltam. Tehát pont egy 89 nyarán mentem ki, és 90 nyarán jöttem haza. Tehát pont a legkritikusabb dolgokat nem. Levelezésből tudom. A személy szerint én nekem az nagy, nagy sok volt, mert én egy ilyen hívő típus vagyok, és ebbe a reformkommunizmusban én nagyon hittem, hogy ez megvalósít. Tehát én voltam talán az utolsók egyike, aki összes barátom mondta, hogy ez a legnagyobb marhaság, a rendszer nem reformálható, vegye már tudomásul. Tehát a Lukács iskola többsége, Fehér Ferenc például, Heller Ági férje, már nagyon korán, mondjuk a 68-as bevonulás utáni egy évre már mondta, hogy a rendszer halott, és itt a hulla bűzlik, és oszlik, és ezzel nem szabad törődni. Én meg nem hittem el. Tehát mikor én hazajöttem Amerikába, engem nagy pofontként ért a dolog, hogy itt hogy van, mint van, de akceptáltam, mert tudtam azokat az érveket, hogy hát ezt, hogyha jobban utána gondolok, akkor ez tényleg egy működésképtelen dolog, és nem működik hosszabb távon. Csak én naív módon azt hittem, hogy mégis.
Az egyetem életében, vagy akkor milyen változást látod?
Egy nagy változás volt, a 92-ben kezdtük, vagy 91-ben kezdtük el szervezni a kommunikációs szakot. Hát az kemény meló volt, ugye, mert semmi előzménye nem volt. Az nagyon sok energiát elszívott, ugye már az 91-től mondjuk 95-ben már megvolt, de akkor meg pénz nem volt. És akkor Kovács András Bálinttal, és főleg György Péterrel együtt csináltuk. Én azt sose felejtem el, hogy még ugye a kezdetén, amikor még a minimális felszerelések se voltak, akkor sikerült beszerezni néhány kompjútert, ezt meg azt, de helység nem volt. És amíg a helység megvan, addig azt valahol lerakták, és annak az ajtónak nem volt kulcsa. És akkor amíg beszereztük a kulcsot, addig én ott aludtam abban a szobában, hogy nehogy ellopják. Hát ez olyan lázáló, mert gondold el, hogy a civilizáció közepén a Földön alszom 50 kompjúter között, vagy 25 kompjúter között, mert attól rettegek, hogy valaki, akkor még nagy pénz van, ma már kompjúter túrót se ér, vagy elahul. Én még ott reszkedtem, hogy az Isten szeremje elne, hogy holnap itt az ár, és akkor minden megvan holdva, és a tanszékvezető a Földön alszik, hogy hát egy tiszta szürrealizmus. Ez csak arra kirusztrációra mondom, hogy ez kemény meló, de hát persze ez a minimális része, szellemileg kellett kitalálni, meg a György Péternek, meg a Kovács András Bálintnak az anyagi hátteret megteremteni, tehát hogy hát ezek pénzbe kerülnek, hát csak az átalakítás, azt kísírni, hogy ahol most ülünk, ez akkor még egy undorító kémiai pince volt, ahol a mérgező anyagokat, meg eszközöket tárolták, és már vagy 30 éve itt porosodtak. Ezt kipucolni helyére egy laboratóriumokat, már mint a média által használt laboratóriumokat építenek. Nagyon nagy meló volt ezt kitalálni, megszervezni, megszerezni rá a pénzt, kivitelezőt, rábeszélni az egyetem vezetését, hogy ezt elfogadja, mert olyan tudományos tárgy, hogy kommunikációval nincs. Így indult a kommunikáció alapítása. Volt a rektori értekezete, ahol én előadtam a koncepciót, hogy ez lesz. György Péter ott ült mellettem, elmondta, hogy meg mint lesz ennek a finanszírozása. És ugye egy mozdulattal lesöpörték, hogy ez nem tudomány, ez nem való az egyetemre. Viszlát, kérem a következő napi rendi pontot. Innen indult a dolog, hogy nem tudomány. Aztán második nekifutásban akkor hoztunk egy dokumentációt, hogy a világon minden egyetemen, hát főleg Amerikában, de Európában is mindenütt van, és hát a kommunikáció nem csak újságírás jelent, hanem mindenféle kommunikációt jelent, és hogy mi azt fogjuk tudományozni, és akkor végre átment.
Visszatekintve 50 év diák generációira, mi az, amiben változtak a diákok, ami nem feltétlenül a körülmények miatt, hogy dolgoznak, hanem amit a mai diákok tanulhatnának a régi diákoktól?
A mélység. Tehát az, hogy valamilyen feladat van, hát most az elitről beszélek, szóval nem mondjuk úgy van, hogy mondjuk van a sereg, és van az elit, a sereg az mondjuk akkor, tegyük mondjuk azt, hogy nagyon optimistán, 60% és 40% az elit. Hogy az elitbe baromian számított a minőségi tudás. Utána menni dolgoknak, megnézni pontosan, lábjegyzetszerűen irodalmat 2-3 nyelven ismerve, és akkor megszólalni. Szóval ez ma nagyon ritkán fordul elő, ha igen, akkor le a kalapot. Mert azért ez rendkívül nagy munka. Most mondom, ehhez hozzátartozik, hogy nem volt televízió. Tehát az éjszaka szabad volt. Ez az egyik, amit úgy onnan visszasírnék, hogy a tudományos felkészültség, vagy felkészülés folyamata, hogy ezt a szakmát baromi alaposan érdemes és kell csinálni. Ez még azok szeme előtt is ott volt, akik nem akartak tudománnyal foglalkozni, csak egyetemre akartak járni, és el akarták végezni az egyetemet. Ez az egyik. A másik, ez a többnyelvűség. Ma egy nyelvre koncentrál mindenki, hogy legyen egy angol, amin tud. Hát a tapasztalataim elég rosszak, hogy ez a tudás milyen szintű. És mellette legyen egy másik nyelv, mert hát az esztétika szakad német nyelvű, és nem angol nyelvű inkább. Ne találtál legyen egy harmadik nyelv is, ami akkor orosz volt, vagy francia. Mondok egy példát. Tehát egy Lukács szeminárium az úgy nézett ki, hogy mi dumáltunk össze, volt egy referátum, és akkor lehetett vitatkozni rajta, néha öltük egymást, és akkor az utolsó fél órában a Lukács úgy összefoglalta az egészet, és ez célzott egy pár dolgot. Például azt mondta, mondjuk az egyik szeminárium ilyen összefoglalójában, hogy Max Weber a hinduk vallásáról azt írja, hogy következő alkalomra a társaság fele utána ment, megnézte, hogy mit írta Max Weber, hol írta, hogy van egy olyan religionszociológia, vallásszociológia, és abba írhatta, és akkor megnézte, hogy mi a párja vallás, és mi az elit vallás. Vagyis, hogy egy-egy célzásra ugrottak, nem mondta azt, hogy ezt tessék megnézni a következő órára. Érted a különbséget? Ugye ma kiadunk egy irodalomjegyzéket, akkor ez ilyen célzás alapon ment, hogy úgy megemlített egy szerzőt. Azt mondta, hogy Muzil. És akkor mindenki rohant megnézni, mi az, hogy Muzil, akkor még nem tudtuk, hogy az egy mekkora nagy író. De akkor még nem volt magyarul Muzil. Vagy azt mondta, Lukács nagyon nem szerette az Ulisszesz című regényt. De akkor megnéztük, hogy miért nem szereti. Elolvastuk a Ulisszesz című regényt, ami ilyen vastag, és átrágtuk magunkat. De ez csak mondom, ilyen célzás alapon ment, és ez nem úgy működött, hogy kötelező, és aki nem, az kap egy egyest, és aki igen, az kap egy ötöst, hanem úgy működött, hogy ez egy ilyen természetes szelekció lett. Tehát aki bírta ezt a hajtást, az előbbre került, érvényesült, kapott egy piros pontot, vagy nagyobb pofája lehetett, vagy kihúzhatta magát. Szóval más volt a presztízs rendszer. És itt megint csak a kvalitásra tenném a hangsúlyt, hogy a kvalitásnak volt presztízse. Na most ma ez hiányzik. Tehát a kötelező, akkor megnézzük, aki jó, az megnézi az összeset, megnézi az ajánlottakat, aki nem, az lemásolja a szomszédjáról, aki már kijegyzetelte, szeroxozza, és akkor neki is megvan. Vagyis nincs akkora presztízsképző ereje, hogy ez a fószer miket tud. Akkor meg volt egy ilyen alapszint, ami alatt nem lehetett nem tudni. Na most talán ez volt a fontosabb, ezt kellett volna első helyre emelni, hogy ember szégyelte magát, hogy nem tudja. Hogy én mit összeszégyeltem magam egy Lukács szeminárium után, hogy esetom, és mint az őrült, a következő hétre mindent bepótoltam, majd fölírtam, hogy én mit nem tudok. De ez nem csak velem volt így, hanem akik mellettem ültek, azok is ezt csinálták. Mert szégyeltek úgy bejönni a következő órára, hogy. Na most ez ma nincs. Ma senki nem szégyel, illetve nagyon kevesen vannak, akik ugye elszégyelik magukat, hogy ez se, az se, az se, és akkor utána megy. Na ez lenne a másik, ami tulajdonképpen ugyanaz. Tehát a nyelv és a kvalitás, mint presztízsképző.
Tanár úr, hogy látja, hogy az egyetemi előadás, mint egy ilyen szóbeli megjelenési formája a tudásnak, az mennyire változott meg a műfajában? Arra gondolok, hogy a szóbeliség az ugye a vizuális kultúrával, meg interneten meg lehet nézni, meg televízió, hogy vesztette az erejéből.
Átlagos szinten igen. Ugyanakkor a másik oldalon abban az időben is voltak abszolút színészi teljesítmények, most a szónak a jó értelmébe és idézőjelbe. Tehát ugye említettem a Itón Zoltánt és a Hanák Pétert, ezek akkora színészi produkciók voltak, hogy nem tudtál nem odafigyelni. Annélkül, hogy multimédiás előadás lett volna. A többség természetesen, sőt olyan is volt, hogy valaki bejött és kinyitotta a könyvet és felolvasta a saját könyvét. Hát akkor, amikor röhögtük, mást írtunk, megírtuk a dolgozatot az a következő órára, meg csókolóztunk az utolsó sorra, szóval ennek azért volt ilyen osztályzói része is, hogy ezek nem vettük komolyan az ilyen tanárokat, és nagyon neves tanárok is eljátszották ezt. Na most ez annyiban változott, hogy ha sikerül, vagy olyan fószerű van szó, aki utána megy interneten, vagy akárhol, ahol meg lehet nézni, kritikusabb a társulat. Hát egyáltalán bevezetődött az, hogy bele lehet kérdezni. Vagy utána lehet, az óra után kérdéseket lehet feltenni. Van olyan tanár, akinek ezt lehet. Ez akkor nem nagyon volt. Csak szemináriumon. Tehát az előadás szóbeli formája az valamennyit változott. Én hiszek az előadás jellegébe, annyiban érzem a változást, hogy a performatív jellege magyarul, a színészi teljesítmény a sokkal nagyobb kívánivalót hagy maga után. Vagyis hogy rá vagyok kényszerítve arra, hogy előadó művészként funkcionáljak, miközben filozófiáról vagy esztétikáról beszéljek. Mert különben nem megy át. Ugye itt a televízió bejött, és a televízióban van az, hogy leülsz, és akkor tessék, akkor nézzük, hogy mi van. Nem, akkor arrább kapcsolsz. Na most az előadáson is van ilyen, hogyha nem vagyok jó, akkor arrább kapcsolnak. Akkor elővesznek valamit, esznek, alszanak, csókolóznak ma is természetesen. De ha énnek bennem van annyi színészi, performatív akármi, akkor azt mondom, hogy na most ráteszek két lapátát, és akkor abba hagyják. Na ennyiben változott, ahogy én érzem.
Említette tanár úr, hogy a TTK-ra kellett járni. Az általános műveltség abban az értelemben, hogy nem csak a saját tudományterületünk, és nem csak a saját karunkhoz kötődő. Tehát például most, hogy a szabad bölcsészek, azok hallgathatnak más szabad bölcsész tárgyakat is. Az mennyire változott a diákokban, hogy megvan, hogy látja a tanár, hogy megvan ma is az érdeklődés bennük, hogy mondjuk természettudományi ismereteket...
Nincs, csak annyi, amennyi éppen benne van a média világában, tehát mindig van valami fölfedezés, valamilyen természettudományos, akármi bejön. Mire mi bennünk se lett volna? Ha ez nem kötelező, hogy oda kell járni, akkor bennünk eszünk ágában nem fordul elő. De akkor valamiért, például Marx György egy kitűnő előadó volt, és az nálunk a filozófia előadott. Hát az ő előadásain őrjöntünk, és én azért kezdtem a matematikával foglalkozni, bár egy kis hányadát kellett kötelezően, de azért kezdtem, a feleségem az mérnök volt, és az tanított engem ezzel a felső matézisre. Mert hogy érdekelt atomfizika, de ahhoz kellett tudni differenciálni. Vagyis, hogy ha nem kényszerítenek rá, akkor nincs, és akkor megvan ez, amit a bölcsészkaron ilyen szakbarbárságnak neveznek. Tehát, hogy az van, mi vagyunk a Janik, mi tudjuk, hogy mitől döglik a hal, és az összes többi tudomány le van tojva. Hát főleg a dögészek, mert ugye filosz és dögész, ez volt a megkülönböztetés az ötös kollégium óta. Tehát a bölcsész az volt a filosz, és a dögész az volt a természettudós. De a filosz-dögész ellentét, ez úgy nézett ki, hogy a bölcsészkaron, ez az igazi tudomány, az nem nagyon kell törődni, azok ilyen szőrözők, meg ilyen fehéregerekkel kínlódnak, meg büdösségeket csinálnak a kémia tanszéken.
Ez mennyire legenda, mert én ezt hallottam, hogy a TTK-sok átjártak a bölcsészkarra filozófiát hallgatni, a BTK-sok meg átjártak önszántukból. Akkor ez egy legenda?
Nem, ez volt. Hát ugye itt lehetett, az itteni filozófia és esztetika szakon lehetett hallani ellenzéki szövegeket. Már most idézőjelben, hát nem olyat, amire ott ülő besugó tudja jelenteni. Tehát ezek kódolt szövegek voltak, de aki akarta, az értette, hogy miről van szó, még ha Marxba is volt csomagolva ráadásul. Mert például a korai Marx szövegek, azok a rendszerváltásnak az egyik dinamitja volt. Előkészítője, úgy értem. Tehát azért jártak ide, hogy halljanak ilyen szövegeket, másrészt meg a világra nyitott, szóval egy provinciális és mesterségesen provincializált két rendszer volt még akkor, ugye ezt ne felejtsük el, tehát a szovjet befolyás alatt élő országokban nem lehetett tudni, hogy nyugaton mi történik. Na itt meg ezeket elmesélték az előadók, tehát itt idéztek olyan szerzőket, akiket egyébként nem lehetett hallani. Tehát érdemes volt kinyitni az ablakot és idejönni. A másik oldalon, aki megunta ezt a bölcsész felszínességet, mert azért tegyük hozzá, hogy ez a bölcsészkar mindig is egy felszínes, hogy a lábjegyzetek soha nem stimmeltek, az utalások azok fél év volt, igazak voltak fele, nem? Azok átmentek a TTK-ra egy kis exaktságot ellesni, akármelyik szakon. Vagy a matematika tanszékre, vagy a fizika tanszékre átmentek olyan exakt dolgokat hallgatni, aminek a felét nem értették, de megcsapta őket annak a szele, hogy a 20. század végének tudománya az nagyon sok oldal, nagyon sok rét, és ez a bölcsészet, ez tulajdonképpen elavult dolog, ez egy 19. századi szakma. Imádjuk, mert abban élünk egyrészt, másrészt a megújítás csak úgy lesz, hogyha onnan is kap valamit. A 60-as évektől információ elmélet például így lett divat a bölcsészkaron, hogy a fele onnan jött. Hogy a nyelvfilozófiának a informatikához tartozó része az onnan jött. Tehát, hogy van a hagyományos nyelvfilozófia, ami filozófiai disziplina, de van egy része, a kommunikáció elmélet, Shannon, valószínűség, a jel és zaj közötti különbség, és ennek különböző matematikai leírható kódjai, ezek onnan jöttek. Na most, akit ez érdekelt, mint nyelvfilozófia, az átment megnézni, hogy ez másik oldalról hogy néz ki. Tehát itt hidak épültek az okosok számára, ez egy nagyon kis hányad volt azért. És hát voltak ott is azért olyan, mármint a TTK-n voltak olyan zseniális előadók, akiket érdemes volt meghallgatni, akkor is, ha egy szót nem értettél belőle, a performance olyan volt. Tehát az Erdős Pál idejött és tartott egy előadást valami egészen absztrakt számelméleti baromságról, akkor átmentek meghallgatni. Ugye most van egy erdős kafé. Na most ott nem a kaféba mentek, hanem ha sikerült betüremkedniük egy-egy ilyen előadásra, akkor meghallgatták. De hát ez a krémet jelentette, szóval azoknál, akik... És onnan, akik idejöttek, az is a krém jött ide, mert tudta, hogy itt van egy olyan, vagy most meghívtak valakit, aki olyan, akit érdemes. Ez úgy terjedt a fű alatt. Ezt én nagyon termékenynek találom.
A BA rendszer az... Vissza fog erre felé vinni, vagy a diákok továbbra is maradnak a saját szakterületükön?
Tartok tőle, hogy mivel 3 éves, ezt befékezni, szóval erre nincs idő. Mert az a 4 év a régi, akkori rendszer, oktatási rendszerben, hát most csak a mi szakunkról tudok beszélni, az nagyon nagy szabadságot adott az egyéni kutatás, egyéni érdeklődés kielégítésére. Ez az új rendszer azért, ha 2 szakot fölveszel, annyi órával terhel le, hogy ez nehezen megy. Te kitekintsél valami másra. Vagyis azt akarom mondani, hogy ahhoz, hogy te jó bölcsész legyél, vagy a TTK-n egy szak, hogy ne legyél szakbarbár, a környezetet is kell tudni, akkor azt mondtuk annak idején, hogy egy dologról mindent és mindenről valamit kell tudni. Na most ez a mindenről valamit tudni, ez az, ami elesik.
Az ELTE titkos története. Almási Miklóst Hargitai Henrik kérdezte 2007. októberében.